Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többségkel, hangoztatta Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy értékelt, minden kitűzött fontos célját elbukta a mostani brüsszeli vezetés, ezért nem érdemelnek még egy esélyt. A brüsszeli vezetők a saját háborújuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, jelentette ki. Azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, most pedig már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. De a kormányfő véleménye szerint Magyarországnak ebből ki kell maradnia, ki kell tartani, mert arra számít, hogy repedezni fog a háborúpárti európai gondolkodás. Amíg nemzeti kormánya van az országnak, addig az orosz-ukrán háborúban Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, szögezte le. A háború második szakaszában már a NATO is ukrajnai missziót szervez, tette hozzá. A közel-keleti események kapcsán pedig arról beszélt, mindenki jobban jár, ha sikerül lenyugtatni a konfliktust. Elegáns jogi vitákat folytatnak, de valójában a soros terv végrehajtása folyik. Az európai vezetők nem akarják megállítani a migrációt, menedzselni akarják azt, jelentette ki Orbán Viktor. Emlékeztetett, hogy eszerint minden évben be kell engedni 1 millió migránst Európába. Ennek finanszírozására az EU vegyen fel hitelt, bocsásson ki kötvényt, azon országokban pedig, ahonnan migránsok érkeznek, hozzunk létre biztonsági zónákat, hogy el tudjanak jutni Nyugat-Európába. A magyar kormány véleménye ezzel szemben az, hogy senki sem mondhatja meg a magyaroknak, kikkel éljünk együtt, közölte. Izrael drónokkal támadást hajtott végre hajnalban Irán ellen, a célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van. Az Index hírportál azt írta, a nyugati hatalmak minden eszközzel próbálták megakadályozni az izraeli válaszcsapást, tartva attól, hogy az egész közel-keleti térség lángba borulhat. Szankciókat jelentett be Irán ellen a brit és az amerikai kormány is az Izrael ellen múlt szombaton végrehajtott támadás miatt. Az intézkedéscsomag elsősorban az iráni fegyveres erők irányító testületeit, magasrangú vezetőit és kiszolgáló intézményeit érinti. Az Egyesült Államok vétójával az ENSZ biztonsági tanácsa elutasította a palesztin államiság megadását. Az amerikai álláspont alapján ennek Izrael és a palesztinok közötti tárgyalásokon kell kialakulnia. Az uniós tagállamok vezetői egyetértettek abban, hogy sürgősen légvédelmi eszközökkel kell erősíteni Ukrajna védelmét, közölt az Európai Tanács elnöke Brüsszelben. Charles Michel elmondta azt is, megállapodtak arról, hogy az uniónak szükséges egy új versenyképességi megállapodás, mert gazdasági és biztonsági bázisa túlságosan függ a külső forrásoktól. 2 éven át tartó tárgyalások után elfogadta az új épületenergetikai irányelvet az Európai Parlament és a Tanács. Ez 2050-re széndioxid kibocsátásmentes épületállomány elérését tűzte ki célul. A 2022-es népszámlálás adatai szerint a magyarországi lakások több mint 60%-a függ a földgáztól, 2,5 millió ingatlanban használnak kizárólag gázt, vagy amellett fafűtést is. Júniustól indul az új otthonfelújítási program, amelyben az MFB pontokon keresztül lehet részt venni. A kamatmentes hiteltermék a háztartások önereivel együtt akár 7 milliós beruházással is hozzájárulhat a családok otthonának felújításához. A magyar zöld gazdaság húzó ágazatává tenni a geotermiát a kormány, az intézkedéseket a társadalmi vitára bocsátott nemzeti földhős stratégia tartalmazza. Ennek célja, hogy a geotermia hazai energetikai felhasználása 2026-ig ötödével, a következő évtized elejére pedig a bázisérték duplájára növekedjen. Elkészült a PAS 2 projekt sugárvédelmi beton és vasbeton szerkezeteinek betonösszetételét szabályozó irányelv. A maghasadás során létrejövő neutronokat könnyű elemekből álló anyagok képesek elnyelni, ezért indokolt a reaktortestet könnyű betonnal körülvenni. Több mint 63 milliárd forint plusz forrás biztosít a kórházak adósságrendezésére a kormány, jelentette be a belügyminisztérium. Ez az összeg alig több mint fele a február végi adósságállománynak. A pénzt április 30-áig utalja az egészségügyi szolgáltatóknak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Elindult a jelölési időszak a Három Királyfi Három Királylány mozgalom Kopsch-Krapski díjára. Bárki jelölhet olyan személyeket és házaspárokat, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek az élet bármely területén, dolgozva a társadalom lelki egészségért, támogató közösségek létrejöttéért, a családbarát szemléletért és a gyermekek megszületéséért. Végül az időjárásról, derült az ég gomoly felhőkkel, helyenként kialakulhat zápor, sokfelé élénk a szél. A csúcshőmérséklet 14-15 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatjuk a hamarosan induló Teszed akciót, és szó lesz még Miskolc környezetvédelmi programjáról is. Idén 12. alkalommal valósul meg a Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési programja. Az önkéntesek már jelentkezhetnek az április 22-én kezdődő eseményre, amelynek során megtisztítják a szűkebb, tágabb környezetüket, a környezetkárosító és a tájképet is romboló, illegálisan elhelyezett hulladéktól. A Teszed akció felhívja a lakosság figyelmét az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára, és emellett az önkéntességet is népszerűsíti. Tavaly országszerte a programban résztvevő családok, iskolai közösségek, civil szervezetek összesen 2200 helyszínen 1800 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció a Föld napján, április 22-én indul, és a fenntarthatósági témahét rendezvénysorozattal párhuzamosan április 28-áig tart. A részletekről Keszthelyi Nikoletta, az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára számol be.
A kormány kiemelten támogatja az illegális hulladéklerakók felszámolását, a körforgásos gazdaságra való áttérést és a következő generáció környezettudatos szemléletformálást, és ennek a célnak megfelelően az Energiaügyi Minisztérium az idén is támogatja ezt a szemétszedési akciót, amely a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért nevű hulladékgyűjtési akció. Egyébként idén már a 12. alkalommal fog megvalósulni ez a szemétszedési akció, ugyanis 2012-től valósul meg ez az önkéntes hulladékgyűjtési akció. Ugye 2020-ban a COVID miatt sajnos elmaradt, de egyébként nagyon népszerű, és nagyon sokan, több ezren vesznek részt rajta, kifejezetten önkéntes jelleggel. És azért is fontos, mind környezetvédelmi, mind hulladékgazdálkodási szempontból, mert a TESZED program felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének a fontosságára, hiszen az illegálisan elhagyott szemét vagy a hulladék az mind az egészségünkre nézve és mind a környezetünkre nézve is veszélyes, hiszen akár szennyezést okoz, vagy akár katasztrófavédelmi szempontból is nagyon gyakran az illegálisan elhagyott hulladék okozhat tüzet például. De ezen felül még felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetvédelem mennyire fontos, és a hulladék értékére abból a szempontból, hogy a hulladékot érdemes a körforgásban tartani, és ezáltal is hozzájárulhatunk a fenntarthatóbb gazdasághoz. De ezen felül, ami miatt még fontos talán a TESZED akció, hogy cselekvő szemléletformálás fontosságára hívja fel a figyelmet, ugyanis nagyon sokszor elméletben a lakosság nagy része tisztában van a környezetvédelmi irányokkal, vagy a környezetünk védelmének a fontosságára, de a TESZED akció keretében tevékenyen tudunk tenni mindannyian annak érdekében, hogy megtisztítsuk a környezetet, és nem csak a legfiatalabb generáció, hanem a lakosság teljes réteget, bárki jelentkezhet önkéntesen erre a programra. Ez az április 22-április 28 között lesz a fenntarthatósági témahét is, már csak azért is, mert a diákok, pedagógusok is nagyon lelkesek ebben a programban. A fenntarthatósági témahét egyik eleme mindig a hulladékkal kapcsolatos ismeretek átadása, és itt is ugye gyakorlati módon az iskolák meg tudják tisztítani a diákokkal, kisiskolásokkal, akár az iskola környékét, vagy a város környékét. Országosan és vármegyei szinten is nagyon népszerű az akció. Például a tavalyi évben is országosan 2200 helyszínen közel 1800 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az önkéntesek. Borsodban pedig a helyszínek 10%-án, több mint 10%-án valósult meg egyébként a gyűjtés, tehát közel 180 helyszínen, és 174 tonna hulladékot tudtak összegyűjteni Borsod vármegyében is az önkéntesek. Jellemzően egyébként azt látjuk, hogy családok, baráti társaságok, iskolai vagy munkahelyi közösségek szednek szemetet akár csapatépítő formájában, de a diákok, civil szervezetek is nagyon aktívak, vagy egyes települések, helyi közösségei is. Alakulnak egyébként TESZED szemétszedő túrák, Borsod vármegye környékén is akár a nemzeti parkok is szerveznek szemétszedő túrákat a túraútvonalak megtisztítása érdekében, vagy hát a műemlékek környezetének megtisztítása érdekében. A leggyakoribb helyszínek, amelyeket egyébként az önkéntesek, pontosabban a koordinátorok választanak ki, az erdők, folyók, vasutak, közutak mentén való hulladékgyűjtés. Fontos egyébként még megjegyezni, hogy a hulladékgyűjtéshez szükséges kesztyűt, zsákot és kötözőt az Energiaügyi Minisztérium támogatásával az NHKV, amely a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT biztosítja. Ugye az önkéntesek számára, tehát erről nem kell gondoskodni. Azt is fontos még tudni egyébként, hogy csak olyan hulladékot lehet gyűjteni, amelyek ennek keretében kiosztott kesztyűvel, biztonsággal összeszedhetők, tehát fontos, hogy sérülést ne okozzunk magunknak, illetve egészségre káros hulladékot nem lehet gyűjteni, és az ilyen TESZED logóval ellátott műanyag zsákokban pedig elszállíthatók ezek a hulladékok. Jellemzően a gyakorlatban ezek a háztartási hulladékot jelentik, tehát nem gyűjthető a program során például az építési törmelék, gyógyszer, elektronikai hulladék, vagy akár az autóakkumulátor, vagy ágymatrac, bútor, festék maradványok, ugye még ilyenekkel szoktak találkozni az önkéntesek, vagy a zöld hulladék. Hogyha ilyet találnak, akkor érdemes egyébként ezt bejelenteni a Hulladékradar applikáción keresztül. nagyon aktívak az önkéntesek, és ugye a maga a menete a hulladékgyűjtésnek úgy néz ki, hogy ugye előzetesen, ahogy említettük, regisztrálni kell. Itt ugye kiválaszthatjuk, hogy koordinátorként vagy önkéntesként veszünk-e részt. Ez azért érdekes, mert a koordinátorok hozzák létre az úgynevezett találkozási pontokat. Jellemzően ugye ők határozzák meg a szemétszedés pontos helyszínét. Ugye itt azért van felelősség, hiszen érdemes előzetesen terepfelmérést végezni annak érdekében, hogy látható legyen, hogy mekkora mennyiségű szemét van a terepen, illetve azt a helyszínt érdemes-e megtisztítani, illetve hány fő szükséges ehhez, és ezekhez a meghirdetett találkozási pontokhoz lehet önkéntesként csatlakozni. Egyébként nagyon érdekes, hogy az adatok alapján már most látjuk, hogy bár április 2-án csak pár napja nyílt meg a regisztráció felület, de Borsod megyében is gyakorlatilag már 27 találkozási pontot létrehoztak az önkéntesek, és 1200 fő jelentkezett a regisztrációs adatok alapján. Azt fontos tudni, hogy azért fegyelmezettek az önkéntesek, és betartják az alapvető szabályokat is a hulladékgyűjtés közben. Például itt azért figyelni kell arra, hogy magán területre engedély nélkül ne lépjünk be, ugyanis lehet magánterületen és közterületen is a hulladékot, fontos, hogy forgalmat ne akadályozzanak az önkéntesek a hulladékgyűjtés közben, illetve hát figyelembe veszik azt is, hogy milyen típusú hulladékot lehet gyűjteni, ugyanis a koordinátorok feladata egyébként amellett, hogy kiosztják a zsákokat, kötözőket, kesztyüket az önkéntesek számára, tartanak egy rövid tájékoztató, illetve eligazító, úgynevezett munkavédelmi tájékoztatást is, annak érdekében, hogy az önkéntesek megfelelő szabályok szerint szedjék a hulladékot, és amikor végeznek az akcióval, ugye összegyűjtenek egy bizonyos mennyiségű zsákot, ezt jellemzően az út szélén kell elhelyezni, vagy hát ugye olyan helyszínen, ahol ugye majd a hulladékgyűjtő autó könnyedén meg tudja közelíteni, és még a koordinátornak van a szemétszedés követően egy feladata, ezen a regisztrációs felületen le kell jelentenie, hogy hány zsák hulladékot gyűjtöttek össze azon a találkozási ponton az önkéntesek, és jellemzően vagy már másnap, de 10 napon belül biztosan elszállításra kerülnek ezek a zsákok. Ugye ezek a TESZED logóval ellátott zsákok, fontos tudni, hogy a hulladékgyűjtés során, vagy az akció keretében csak ezeket a zsákokat gyűjtik be, illetve viszi el a hulladékszállító autó. Viszont hogyha ennél több zsák hulladékot tudnak gyűjteni, tehát nem TESZED logóval ellátott zsákok is felkerülnek az önkéntes szemétszedési akció során, akkor azt is jeleznie kell a koordinátornak, és akkor elszállításra kerül. Abban az esetben sajnos van ilyen tapasztalat is, hogy a teszedes úgynevezett kupac mellé illegálisan elhelyezésre kerülnek más hulladékok is, vagy valaki ugye meglátja az út szélén, és azt gondolja, hogy ez egy hulladék lerakó. Ilyen esetben, hogyha ezt tapasztalják az önkéntesek vagy a koordinátorok, akkor ezt a kormányhivatal vagy a rendőrség felé jelezni kell. Ugye a hulladékradar egy applikáció, egy alkalmazás, amely könnyedén letölthető bármilyen mobiltelefonra. Az a célja, hogy bárki, hogyha olyan hulladékkal találkozik, akár útszélén, a kirándulása során, az erdőben, a folyó mentén, akkor ezt egy fotóval ellátva be tudja jelenteni az applikáción keresztül, hogy ezt a hulladékhatóság, a kormányhivatalok kapják meg, és ezáltal, tehát hogy a lakosság aktív bevonásával meg tudják szüntetni az illegálisan elhelyezett hulladék lerakókat, vagy az illegálisan megjelenő hulladék lerakatokat hatósági szinten is. Az elmondható egyébként, hogy nagyon népszerű ez az applikáció, ugyanis így az elmúlt években már 31 ezeren letöltötték, és több mint 50 ezer bejelentés érkezett a teljes lakosságtól. Ugye a fenntarthatósági témahét meglehetősen sikeres, ugyanis évek óta közel már 1800-2000 iskola is részt vesz a fenntarthatósági témahét keretében. Ebből egyébként több mint 100 határon túlról érkező vagy résztvevő iskola. Körülbelül 400 ezer diákot tudnak bevonni a fenntarthatósági témahétben, és gyakorlatilag az a célja, hogy a környezetvédelem fontosságára, a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet egy héten keresztül az iskola, illetve ilyen típusú ismereteket adjanak át a diákok számára. 2024-ben egyébként a témahét fókuszában szerepel a levegő és élővilággal, tehát levegőminőséggel, levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, amely számunkra nagyon fontos, hiszen a levegő minőség az egyik kiemelt környezeti elem a környezetvédelem szempontjából, illetve hát szó lesz a témahét keretében a körforgásos gazdálkodásról, a hulladék szerepéről, illetve a tudatos fogyasztásról is, amely egy fogyasztóvédelmi, a fogyasztói társadalommal kapcsolatos tudatosságra való szemléletformáló iránymutatás lesz a diákok részére. De itt a cél a fenntarthatósági témahét keretében is az, hogy ne csak elméleti tudást, hanem gyakorlati tudást is átadjanak a diákok számára, és ennek egy remek eszköze a TESZED program is. És itt az iskolák, ahogy már korábban is elmondtam, illetve a pedagógusok is nagyon aktívak, hogy megszervezzék a hulladékgyűjtési akciót a diákok számára. Hát ugye évek óta zajlik mind a hulladékgazdálkodási hatóság, mind egyéb területen az illegálisan elhelyezett hulladékok elleni küzdelem. Ugye, ahogy említettem, a kormányzat számára is kiemelten fontos, és éppen ezért kerül megvalósításra számtalan program, illetve akár, hogy beszéltünk, a hulladékradar applikáció is ezért kerül kifejlesztésre. Létrehozásra került a Tisztítsuk meg az országot projekt is a 2020-ban, amelynek keretében eddig több mint 550 ezer tonna jogellenesen elhagyott hulladékot számoltak fel közterületen, erdőkben, folyók mentén, illetve támogatásra kerül különböző program, mint például a PET-kupa, amely szintén egy nagyon népszerű akció a Tisza mentén, és hát egy ilyen támogatott program, ugye, amiről beszéltünk is, a TESZED program, amely gyakorlatilag a 2010-es évek elejétől rendületlenül nagyon népszerű országosan.
Miskolc 100 európai várossal egyetemben csatlakozott egy olyan környezetvédelmi programhoz, amelynek célja, hogy a település kísérleti és innovációs központként működhessen. Ennek érdekében a város vállalta, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése révén 2030-ra klímasemleges várossá válik. A részletekről Márton Ádám, klímavédelemért felelős polgármesteri megbízott adott tájékoztatást.
Bízom benne, hogy a miskolciak többsége már találkozott a Cool Miskolc programmal, a 100 klímasemleges és intelligens város missziónak azzal a brandjével, azzal a szlogenjével, amire szeretnénk ráfűzni ezeket a nagyon változatos és nagyon széles körű tevékenységeket, amit a klímavédelem, a klímasemlegesség felé tartó közös út jelent. 2021-ben az Európai Unió meghirdetett egy teljesen új kezdeményezést, úgynevezett missziókat hirdettek meg, aminek az a célja, hogy azokkal a nagy globális problémákkal foglalkozzanak, amik talán elsikkadnak a hétköznapokban, a pályázati rendszernek az útvesztőjében, a bürokráciában, az adminisztrációban. Mindig sok kicsi aprósággal, szakterületekkel, részterületekkel foglalkozunk, de egy kicsit talán elveszítettük a nagy képet, a nagy rendszereket. És az előttünk álló egyik legnagyobb kihívás az a klímaváltozásnak a kihívása, az azzal járó veszélyek. Gondolhatunk arra, hogy milyen telünk volt. Gyakorlatilag nem volt hó, csak pár napig volt hó Miskolcon. Karácsonykor is, februárban is 15-18 fokok voltak pluszban. Ezek már nagyon-nagyon erős jelei annak, hogy megváltozott az éghajlatunk. Ha a nyarakra gondolunk, akkor 20 évvel ezelőtt alig voltak olyan úgynevezett hőhullámos napok, amikor az éjszakai hőmérséklet sem megy 25 fok alá, ami ugye az emberi szervezetnek a regenerációját is nagyban akadályozza. Manapság már nem ritka az, hogy 2-3 hétig is ilyen hőhullámokra panaszkodhatunk, és a következő években, évtizedekben ezeknek a száma tovább fog nőni. Itt Miskolcon, ugye a Bükk völgyében, a Színvapatak völgyében nagyon kitettek vagyunk például a heves csapadék eseményeknek, zivataroknak, villámárvizeknek. Úgyhogy ezekre az eseményekre való felkészülés is nagyon fontos a klímavédelem szempontjából. Úgyhogy a klímavédelem, a klímaváltozás kihívásai egy ilyen nagyon komplex kihívás elé teszik az Európát is, Magyarországot és Miskolcot is, és éppen ezért fontos, hogy ezzel a kellő összetettségben rendszer szinten tudjunk foglalkozni, ezért hirdette meg az EU a 100 klímasemleges és intelligens város missziót. 2022. áprilisában választották ki azt a 100 EU-s várost, aki élenjáró, innovatív központokként egyfajta úttörő szerepben megpróbálja elérni az EU-nak azt a célját, hogy 2050-re az EU elérje a klímasemleges állapotot, ezek az élenjáró városok pedig szeretnék ezt már 2030-ra, vagy a 2030-as évek során már elérni, hogy ők kipróbálják ezeket az új módszereket, kidolgozzák azokat a szabályozásokat, az új technológiákat, amik a klímaátállás megvalósításához szükségesek. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, és nagyon büszke lehet rá minden miskolci is, hogy közel 400 jelentkező település közül Miskolcot is Magyarországról másik két város, Budapest és Pécs mellett kiválasztották erre az élenjáró szerepre. Azóta eltelt másfél évben pedig egy felkészülési fázisban vagyunk, hiszen ez a klímasemleges átállás egy olyan drasztikus változást jelent az életmódunk tekintetében, a szokásaink tekintetében, a használt technológiák tekintetében. Gondoljunk csak a napelemeknek az elterjedésére, vagy az elektromos autóknak a terjedésére, amik 10 évvel ezelőtt még csodaszámba, vagy ritka kivételszámba mentek, ma pedig már teljesen természetes részei az életünknek. Ezekre a nagy változásokra fel kell készülni, főleg egy ilyen összetett komplex rendszer tekintetében. Éppen ezért az Európai Unió is még folyamatosan fejleszti azt a módszertant, azokat az indikátorokat, azokat az akcióterveket, amelyek mentén a klímasemleges missziót megtervezzük és előkészítjük. És most értünk el igazából az első nagy mérföldkőhöz, amikor elkészült az a stratégiai dokumentum, az az úgynevezett városi klímaszerződés, ami iránytűként tud szolgálni ebben a jelentős átállási folyamatban. A városi klímaszerződés az nem egy jogi kötőerejű szerződés, nem egy jogi kötőerejű dokumentum, hanem a szerződés szónak a használatával az EU azt szeretné hangsúlyozni, hogy ez nem csak az önkormányzat missziója, nem csak a városháza missziója, hanem ehhez egy széleskörű elköteleződés, egy olyan partnerség kell a megvalósításhoz, a megtervezéshez egyaránt, ami nélkül nem lehet a klímaátállást végrehajtani. Mit értek ez alatt a széleskörű partnerség alatt? Egyrészt a városban működő nagy cégek és KKV-k működésének a végiggondolását, az ő anyagáramaiknak, termelési módjuknak a végiggondolását, azt, hogy az ott dolgozók hogyan közlekednek, azt, hogy egyáltalán milyen termékeket állítanak elő, és ebben az átállásban a cégeket is erősen motiválják, például most az évelején megjelent új ESG törvény is. De nagyon fontos partnerek azok az intézmények, a kutatóintézmények, a városban működő szervezetek, a Miskolci Egyetem, akik az egész átállásnak a tudományos hátterét tudják biztosítani, kutatói szinten, alapkutatások szintjén meg tudják mondani, hogy pontosan mik azok a kihívások, amikkel szembesülnünk kell, mik azok az innovatív, újszerű megoldások, amelyekkel el tudunk mozdulni a megfelelő irányokba. És természetesen a civil szervezeteknek, a lakosságnak kulcsfontosságú szerepe van ebben az ügyben, hiszen az életmódunkkal, a fogyasztói szokásainkkal, a közlekedési szokásainkkal, azzal, hogy hogyan fűtünk, ezzel mind-mind-mind egyrészt terheljük a klímát, másrészt, hogyha ügyesen csináljuk, akkor klímabarát módon tudjuk ezeket végezni.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban bemutattuk a hamarosan induló Teszed akciót, és szó volt még Miskolc környezetvédelmi programjáról is. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk a budapesti Szent István Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk. A Honvédelmi Minisztérium katolikus tábori püspökség ebben az évben emlékezik arra, hogy az apostoli szentszék 1994-ben alapította meg a katonai ordinariátust. Az évfordulón nemzeti erekénk a Szent Jobb jelenlétében katonai tiszteletadással bemutatott szentmisében adnak hálát a gondviselő Istennek az elmúlt 30 év kegyelmeiért. A szentmisét Berta Tibor dandártábornok katonai ordinárius mutatja be, amelynek során felavatja a katonai ordinariátus leendő akolitusait is. Nos, ezen ünnepi szentmisét közvetítjük tehát itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Békesség veletek! Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket, Uram, irgalmazd! Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket, Krisztus, kegyelmezd! Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk, Uram, irgalmazd! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Könyörögjünk. Istenünk, minden ajándék Atya, hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, és téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben Isten, mind örökkön örökké.
Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi keresztény üldözés idején Saul még mindig dühtől lihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja a Jeruzsálembe visz, és Jeruzsálembe viszi azokat a férfiakat és nőket, akikről kiderül, hogy az új hit követői. Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre mennyei fény vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy hang szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre ő megkérdezte, ki vagy te, Uram? A hang folytatta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba. Ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Az utitársak ijedtükben némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, kinyitotta a szemét, de semmit nem látott. Kézenfogva vezették be Damaszkuszba. 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevű tanítvány. Látomásában így szólt hozzá az Úr. Ananiás, itt vagyok, Uram. Felelte, az Úr pedig folytatta. Menj be az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a trazusi Sault. Nézd, éppen imádkozik. Ugyanekkor Saulnak is látomása volt. Ananiást látta, ahogy belép ő hozzá, és ráteszi kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás ekkor így tiltakozott az Úr előtt. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben szentjeid ellen. Felhatalmazása van a főpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az Úr ezt válaszolta neki. Menj csak, mert őt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a pogányoknak, a királyoknak és a választott nép fiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie. Ananiás elment. Belépett a házba, rátette a kezét Saulra, és így beszélt hozzá. Saul testvér, Urunk Jézus, aki megjelent neked, idejövet az úton, ő küldött ide engem, hogy visszanyerjed látásodat, és eltelj a szent lélekkel. Hirtelen, mintha valami hályok hullott volna le a szeméről, visszanyerte látását. Megkeresztelkedett, majd ételt vett magához, és erőre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Ez az Isten igéje.
Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondotta önmagát, vita támadt a zsidók között. Hogyan adhatja ezt estételed elül nekünk, kérdezték. Jézus így felelt neki: bizony, bizony, mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez a mennyből alá szállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Főtisztelendő püspök atya, bemutatom azokat, akik az akolitusi szolgálatra kérik fel avatásukat. Gelle Gábor, Kis Bertalan, Müller Csaba, Szalai György, Varga Attila.
Excellenciás Emeritus tábori püspök úr, főtiszteletű protestáns tábori püspök úr, főtisztelendő és nagy tiszteletű katona, lelkész testvéreim, tisztelt állami, kormányzati, honvédelmi előjárók, katonai, társadalmi és hagyományőrző szervezetek vezetői és képviselői, Krisztusban szeretett testvéreim! 30 évvel ezelőtt több mint 40 évi kényszerű szünet után, mely alatt, és ezen érdemes elgondolkozni, mint egy két nemzedék nőtt fel, kezdődött el a katonai lelkipásztori szolgálata Magyar Honvédségben. 4 évvel voltunk a rendszerváltás után, mely előtt egy olyan hatalmi ideológia uralkodott, és sajnos vált a mindennapokban szinte természetessé, mely az emberek életében nem szánt szerepet sem Istennek, sem kereszténységnek, sem egyházi felekezeteknek, sem a vallásnak. Ebben a rendszerben nem kevesen hagyták magukat elszédíteni egy szebb és boldogabb jövőt ígérő eszmerendszertől, ugyanakkor megannyian közömbösek maradtak még akkor is, amikor saját szemükkel látták az emberi méltóság és szabadság ellen elkövetett kegyetlenségeket, és a temérdek jogtiprás, és sajnos voltak olyanok is, akik segítették és támogatták a rendszer gaztetteit, és így ők maguk is vétkesekké váltak. 1994-ben egy olyan világba léptünk be tábori lelkészként, amelyben nagyon sokan nagyon keveset tudtak az Istenről, egyházról, vallásról, papságról. Ugyanakkor ez a kevés ismeret is megfertőződött számos olyan előítélet által, amely révén, és ezen a politikai, társadalmi és gazdasági rendszerváltás sem tudott változtatni. Szóval amelynek révén egy hatalmas fal állt előttünk. 30 év elteltével most azt tudom jelenteni, hogy a fal nem csak hogy leomlott, de a katonalelkészi szolgálat és a Magyar Honvédség, a tábori lelkészek és a katonák között nincsenek már olyan hálók és korlátok sem, amelyek akadályként állnának előttünk. Ebben az ünnepi liturgiában a minden magyar katona védőszentjéről és nemzetünk első uralkodójáról, Szent István királyról elnevezett templomban az ő áldott kezének, nemzeti erekjénk a Szent Jobb jelenlétében köszönjük most meg a mindenható Istennek, hogy gondviselő oltalmával segítette katona lelkészi szolgálatunkat az elmúlt 3 évtizedben. Köszönetet mondunk a mindenható Istennek azokért a ma már nyugállományú tábori lelkészekért, akik 1994-ben vállalták, hogy elsőként lépnek a katona lelkészi szolgálat nem megszokott és a hagyományos lelkipásztorkodástól merőben eltérő útjára. Kérem a jóságos Istent, hogy utalmazza meg hűséges munkájukat, és segítse őket mostani szolgálatukban is. Köszönetet mondunk a mindenható Istennek az ordinariátus eddigi főpásztoraiért, azokért a püspökökért, akik az elmúlt 30 esztendőben vezettek és irányítottak bennünket. A gondviselő Isten oltalmába ajánlom ebben a szentmisében Ladocsi Gáspár püspökatyát, aki erős lélekkel és álhatatos hittel rakta le a katolikus tábori püspökség alapjait, és ahogy püspöki jelmondatában is szerepel, nehéz munkával elérte, hogy szolgálatunk termést hozzon. Nagy szeretettel köszöntöm most itt is Bíró László püspök urat, aki atyai jósággal és bölcs józansággal vezette az ordinariátust. Kérem, hogy imádságaival továbbra is támogasson bennünket, és kívánom, hogy mostani különleges szolgálatában segítse továbbra is a magyar családokat és házaspárokat az üdvösség felé vezető úton. És hogy mi történt 30 év alatt, ha megengedik nekem, akkor sem az idő rövidsége, sem pedig semmi személyes érintettség miatt hadd ne említsek meg itt semmilyen konkrétumot. De szeretném felolvasni Jan Twardowski lengyel papköltő Magyarázat című versét, amelyet először 1995-ben hallottam az egyik dobogókör megtartott tábori lelkészi szakmai napunkon, és amelyik talán rá tud világítani a szolgálatunk lényegére. Nem azért jöttem, hogy megtérítsem, különben is kirepült már a fejemből minden okos prédikáció, és a csillogás is lekopott rólam rég, mint a meglassult tempójú hősről. Nem fogok lyukat beszélni a hasába, nem fogok vita közben ugrálni, mint a pulyka libegő tokával, nem szépülök meg, mint a gácsér októberben, nem csalok elő mindent megvalló könnyeket, nem fogom kiskanállal tölteni a fülébe a szent teológiát, egyszerűen csak leülök maga mellé, és elmondom a titkot, hogy én, a pap, az Úrnak gyermekként hiszek. A gyermekként való hit feltétlen elfogadás, kétséget kizáró ráhagyatkozást és egy sajátságos rácsodálkozást jelent abban a szép tanulási folyamatban, amelyben, ahogy Hippo Régius nagypüspöke Szent Ágoston írja, az ember belátja, hogy nem hinni értelmetlenség, ugyanakkor csak a hitbeli látás lehet az alapja a hit általi látásnak. Legrövidebben úgy jellemezném ezt a 30 évet, tanulás és elfogadás. Tanulás egymástól, katona a paptól, papa katonától, valamint a másik ember elfogadása, a másik szolgálatának, hivatásának, életállapotának az elfogadása.